Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A jövő szakmáinak 65%-a még nem is létezik most, amikor a 14 éveseknek döntést kell hozniuk a pályaválasztásról. Önmagában ez a tény is jól érzékelteti, hogy mennyire nehéz feladat előtt állnak a 8-os diákok, és természetesen szüleik. Nekik segít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely átfogó kutatást végzett a szakmaválasztás szempontjairól és hiányzó feltételeiről. Herceg Zsolt kérdezte Vörös Gubica Zsanettet, a kamara oktatási és képzési igazgatóját.
A választ olyan kérdésekre kerestük, és leginkább a szülők körében, hogy mik azok a döntési szempontok, amik alapján kiválasztják azt a pályát, vagy azt a hivatást, hogy a gyermekük mivel foglalkozzon. Mik azok a motivációk, mik azok a kritériumrendszerek, amiket figyelembe véve hozzák meg a döntéseiket. Közel 1200 válaszadó segített nekünk abban, hogy ők mi alapján hozzák meg a döntéseiket. Ezek nagyon hasznos információk voltak, hiszen ami a célunk, hogy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a gyermekeiknek milyen képességeik és kompetenciáik vannak, mert abban lesznek később sikeresek, amik testhez állóak a gyerekek számára.
No és mi alapján hozzák meg a 8-os diákok ezt a fontos döntést?
A szülők 90%-a jelezte azt, hogy figyelembe veszik a gyermekeknek a képességeit, és nem elsősorban a saját szakmájukat ösztönzik, hogy a gyerekek folytassák, és ami nagyon fontos, hogy egy olyan testhez álló foglalkozást választanak, amiben sikeres és jó tud lenni. Amit kihangsúlyoztak, hogy nagyon nagy szükség lenne egyébként olyan szakma bemutatókra, olyan workshopokra vagy pályaválasztási rendezvényekre, amelyek során a gyerekek vagy akár ők is közelebbről ismerkedhetnek meg a szakképesítésekkel, kipróbálhatják esetleg magukat, hogy ők hogyan tudnának ezekben a szakképesítésekkel azonosulni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani egyrészt a honlapunkkal, ami a szakmavilág.hu elnevezésű pályaorientációs honlap, ahol egyébként pályaorientációs tesztekkel, egyes szakmáknak a konkrét bemutatásával, vagy esetleg sikeres emberekkel készült interjúkat is láthatnak ezeken a honlapokon.
A munkaerőpiac gyorsan változik. 2018-ban egy 14 éves diák, vagy az ő édesanyja, édesapja honnan tudja, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva mi az a szakma, amelyben a gyerek sikeres lehet? Lehet, hogy van hozzá most affinitása, tehetsége, de vajon létezik még majd az a szakma? Meg tud élni belőle? Hogyan tud erről ennyire fiatal korban egy gyerek döntést hozni, és hogyan tud ebben segíteni a szülő, aki szintén vajmi keveset tud a jövőről?
Magát a döntést meg kell hozni mindenképpen, hiszen valamilyen úton muszáj elindulni a diáknak egy életpályán. Viszont amit a korábbi döntésekben meghoztak a szülők, hogy milyen pályára irányítják a fiatalokat, az ma már nem feltétlenül hosszú távra szól. Tehát rengeteg lehetőség van a felnőtt képzésbe, és a mostani elvárás is tulajdonképpen az élethosszig tartó tanulásnak a fontosságát hangsúlyozza. Éppen ezért rugalmasságra való alkalmazkodást, az mindenképpen fontos a gyerekbe és akár a szülőbe is erősíteni, hiszen lehet, hogy 2-3 vagy akár 4 év múlva egy teljesen más területen fog dolgozni, vagy akár maga a munkakör is egy teljesen más területen jelenik meg, hiszen különböző kutatási eredmények mutatják, hogy a mai fiatalok a jövő szakmáit tekintve körülbelül a 65%-át még nem is ismerjük, hogy milyen munkakörökben fognak dolgozni. Tehát ami fontos, az alkalmazkodás képessége a szakmaválasztás területén, és tudni kell, hogy mindig van lehetőség változtatni.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Az újbudai Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumban mutatkozott be az országban először a digitális tanterem szolgáltatás, melynek segítségével a diákok sokkal több tudást, információt szerezhetnek meg, mint a hagyományos könyvek és munkafüzetek használatával. A részletekről Szabó Gergő kérdezte Janurik Lajost, az Újbuda Smart 11 non-profit Kft. Ügyvezetőjét.
Bethlen iskolában ez gyakorlatilag már 2014 óta üzemel ennek egy korábbi változata, és a mostani alkalom a hardvereinek a frissítése, tehát a terem felújításáról szólt. Ezzel párhuzamosan 5 másik iskolában pedig létesült egy ugyanilyen digitális tanterem. ami gyakorlatilag fő feladata az, hogy a gyerekek számára élvezetes színes óráknak a tartását biztosítsa, illetve tegye lehető, hogy a pedagógus kollégák olyan előadásokat és óránkat tudjanak tartani, ami legirincselő a gyerekek számára, és mozgalmas, látványos, érdekes napra kész információkkal látja el őket. Az interaktivitása révén gyakorlatilag egy picit mozgatja, hogy nem a passzív típusú oktatás támogatására szolgál, hanem inkább a gyerekeknek a órai munkába való bevonására jó.
A diákok már tesztelték is ezt a rendszert. Milyenek voltak az ő visszajelzéseik?
Az alapvető építő eleme az, hogy a gyerekek tableten dolgoznak, amikor arra szükség van. Ezen bizonyos anyagokat meg tudnak nézni, illetve ellenőrző kérdéseket kaphatnak rá. És a gyerekek alapvetően nagyon élvezik azt, hogyha a tabletet a kezükbe vehetik, és olyannyira kedvenc eszköze számukra, hogy akár dolgozni is hajlandóak vele. Úgyhogy elkezdhetik megtanulni azt, hogy hogyan lehet használni egy tabletet nem csak játékra, hanem információgyűjtésre és tanulásra is az életben. Az már látszik a gyerekeken, hogy alapvetően szeretik használni, tehát mikor ilyen feladat jön, azt mindig élvezik, de ami igazán látványos egy ilyen órán, az mikor egy értékelt feladat, amit úgy csinálnak, hogy a tanár egy bizonyos idő ad a gyerekeknek, hogy kitöltsenek egy feladatsort, mondjuk egy ilyen 5 perces ellenőrző kérdéssort kiküld a pedagógus az ő notebookjáról, illetve a nagy interaktív tábláról, kiküld a gyerekeknek a tabletekre, ők kitöltik a feladatsort, válaszolnak a kérdésekre, és amikor ezt visszaküldik a rendszernek, az azonnal kijavítja, és visszaküldi a kijavított dolgozatot a gyerekeknek, és ez mindig egy nagyon látványos pillanat, ugye a nagy interaktív táblán megjelenik 2 grafikon, ami mutatja azt, hogy mely kérdésre milyen sikeresen válaszoltak összességében, illetve egy diagramon az látszik, hogy a helyes és a hibás válaszok hogy arányanak egymáshoz. És a gyerekek számára ugye visszaérkezik azt, hogy akkor hibátlan volt a dolgozat, ott látják azt, hogyha valamelyik kérdést elrontották, akkor mi lett volna a helyes választ, és ők mit írtak be. Ebben a pillanatban így föl szokott bojdulni az egész osztály, és akkor nyilván nagyon örülnek, akiknek jól sikerült, és azok majd láthatóak lesznek a nagy táblán is. Általában ezért nyár plusz vagy kisötös rendkívül szeretik, azt lehet mondani.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Idén is 8 pedagógust ismertek el Rácz tanár úr emlékdíjjal. A kitüntetés Rácz Lászlónak, a Fasori Gimnázium legendás matematika-fizika tanárának állít emléket, aki számos világhírű magyar tudóst indított el pályáján a 20. század első felében. Krón Norbert fizikus professzorral, a díjat odaítélő kuratórium elnökével, Sipos Ildikó beszélgetett.
Ez volt a 18. alkalom, hogy átadtuk a Rácz tanár úr díjakat. Az életmű az olyan tanároknak jár, akik 3 dologban mutatnak példát. Az egyik az oktatás, a másik a nevelés, tehát több mint oktatás, a harmadik pedig az, hogy példát mutatnak a diákjaiknak. És hát azt hiszem, hogy ez világosan látható azokban a kisfilmekben is, ami a diátadáshoz kötődve most is vetítésre került, hogy azok a diákok, akik megszólaltak, tulajdonképpen direktbe vagy indirektbe erről a 3 értékről beszéltek. Na most a tanárok körében ez a díj rendkívül magas színvonalra került értékrendet illetőleg, a tanári Kossuth díjnak hívják. Én tulajdonképpen 18 év óta csinálom ezt, és azért csinálom boldogan, mert meg vagyok róla győződve, hogy az oktatás kérdésében is nem az az igazán döntő, hogy milyen szabályok szerint kell tanítani. Van egy odaadó, lelkes, jó tanár, aki jól felkészült, az jól fogja tanítani a gyerekeket. Ha nem jól felkészült a tanár, akkor nem. Én nagy gondnak érzem azt, hogy tulajdonképpen a tanári pálya halálbecsültsége miatt hosszú ideig ez volt a helyzet, egy bizonyos szempontból antiszelekció érvényesült. Tehát azokat, akik tényleg kiemelkednek, azokat a tenyerünkön kell hordozni. Hát ezt próbáljuk csinálni, megmutatni a társadalomnak, hogy kik ezek a kitüntetettek, és valami szerény módon elismerés is adni nekik.
Hány pedagógus kapja meg ezt a kitüntetést?
8 tanár kap kitüntetést évente, 2 matematika, 2 fizika, 2 biológia és 2 kémia tanár. Amikor a döntés megszületik, akkor én ezt a 8 tanárt felhívom, és gratulálok nekik. Nem volt olyan eset, hogy legalább 2-3 tanár ne sírta volna el magát a hír hallatán. De férfiak is.
Ezt a 8 díjazottat hány jelölt közül választották ki?
Általában 25-30-35 javaslat érkezik be, szakmánként.
Kik teszik ezt a javaslatot?
Hát tulajdonképpen az iskolaigazgatóknak küldjük ki a fölhívást, és onnan jönnek be a javaslatok, de hát voltak már olyan javaslatok, amit volt tanítványok tettek.